Vissza a valósághoz, első rész, 2011. 8-án. A Biblia régészeti és történelmi bizonyíték.
Nagyon, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Sringlov Sándor vagyok, és péntek reggelenként ugyanebben az épületben, egy másik helyen az eredményes élettalálkozót tartjuk hosszú évek óta. És többé-kevésbé ennek a keretében, illetve ennek a továbbfejlesztéseként egy új, hogy is mondjam, programot, szolgáltatást, nem tudom, jó szó ez, Vissza a valósághoz néven elindítottunk, aminek igazából ez a nyitó alkalma. És picit izgulunk, ez nekünk is újdonság, most csinálunk ilyet először, de ez úgy szokott elsülni, hogy nagyon, nagyon jó szokott lenni. Vissza a valósághoz. Miről beszélünk? Már eleve benne élünk, nem? Tehát miért kéne ehhez visszatérni? És a felismerésünk az, hogy nagyon sok ember, a legtöbbünk olyan gondolatokkal, olyan megértéssel él az életről, amely többé-kevésbé már elszakadt a valóságtól. Elszakadt attól, amiben élnünk, érvényesülnünk, boldogulnunk kell. És azt a kérdést vetjük fel, és igazából az egész világ ezt keresi, hogy hogyan éljek? Hogy értem, hogy leszek sikeres? Hogy leszek boldog? Hogyan teljesedhet ki az életem egy olyan módon, ahogyan azt gyerekkoromban álmodtam, ahogyan azt az iskoláimban bátorították, ahogyan azt csak lehetne? És nagyon sok jó ötlet van, ugye? Menedzserképző kurzusok, filozófiák, iskolák, és sok jó tanács van. Hogy éljünk így, éljünk úgy. Van ez a vicc, ez jut az eszembe, ezt sokszor elmeséltem, de azért ne kövezzenek meg. Apropó, tegeződhetnénk, vagy maradjunk, tegeződhetünk, és legfeljebb utána visszatérünk a magázódáshoz, úgyhogy sziasztok, még egyszer Sringlov Sanyi vagyok, és remélem lesz lehetőségünk kezet fogni, és oké, vissza a vicchez. Jó, de a kövezés akkor az nem jön, igaz? Akkor se, hogyha már hallottátok. Hogy van? Kónnak döglenek a ludai. Hányan ismeritek a viccet? Oké, akkor még érdemes elmondani. Kónnak döglenek a ludai. Megy a rabbihoz. Rabbi, mit csináljak a ludaimmal? Döglenek. Nagyon egyszerű. Juharleveleket kell szedegetni, azzal eteted, és rendben lesz. Szedegeti a juharleveleket, eteti a ludakat, és a ludak döglenek tovább. Rabbi, úgy értem, továbbra is döglenek a ludaim. Egybe adtad a juharleveleket, vagy darabolva? Egybe. Hát ez a baj. Darabolva kell. Oké, darabolja, adja neki, ludak döglenek tovább. Megy a rabbihoz. Rabbi, már majdnem minden luda megdöglött. Oké, mikor szedted a juharleveleket? Hát délután. Nem szabad délután. Reggel kell szedni. Szeletelve reggel. Oké, csinálja. Az utolsó lud is megdöglött. Megy vissza a rabbihoz. Mire a rabbi? Így de sajnálom, pedig még sok jó ötletem lett volna. És néha ezt érezzük, hogy így próbáljuk élni az életünket, és sok jó ötlet van. És mintha rajtunk kísérleteznének. És igazából mind emellett létezik egy ősi bölcsesség. A tervezőtől, az egész rendszernek a legmélyebb ismerőjétől származó használati útmutatás az életre. Egy ősi bölcsesség. Egy titkos bölcsesség. A régi bevált út, azon, amin már sok százan, sok ezren jártak évezredeken keresztül, és az életük azt mondja, hogy működik. Nem egy új kísérlet, hanem a régi bevált út, ami a mai embernek sokszor forradalmian új, mert elfelejtettük a régi utat. Hogy értem, hú, az újdonság, nem, ezt régen még ismerték az emberek, régen még így boldogultak, régen még volt válaszuk az életre, a halálra, és az egész egybe volt, és az élet működött. És mi modern emberek azt hiszük, hogy ezt meghaladta már akkor, mi már jobban tudjuk, és Kónnak a tanácsai, hogy nem, a rabbi tanácsai után megyünk, és semmi, úgy értem, bárcsak rabbi lehetnék, nem a rabbival van a baj, csak ez egy ilyen kontextusos vicc. Tehát, hogy jó ötleteket követünk, és reméljük, hogy valamelyik újdonság jobb lesz. De meddig kísérletezünk? Meddig van időnk próbálkozni? Mikor fogy el az idő végleg, és mondjuk azt, hogy Élni akartunk, de nem sikerült. Élni akartunk, de elvétettük az utat. Nem akarjuk elvéteni, vissza akarunk térni a valósághoz, abba a környezetbe, amiben érvényesülnünk kell, igazi válaszokat akarunk, igazi kérdésekre. Ezért vagyunk itt. Érdemes ezért összegyűlni? Ezért érdemes, hogy értem, gyerünk, beszéljünk az életről, beszéljünk rólad, rólam, a gyerekeidről, arról, hogy tényleg mit kezdünk azzal, amink van, amit kaptunk. Úgyhogy van egy nagyon jó hírem. Én csak egyszer fogok beszélni. Nagyszerű előadóink vannak ma. Az első úriember, akit szeretnék bemutatni, Kaut György, aki azt gondolom, hogy egy zseni. Úgy is néz ki. Torz haj, furcsa fej. De tényleg ő egy számítástechnikus, félig meddig matematikus, nem is tudom. Tehát a maga területén egy zseni. És ugyanakkor ennek a bölcsességnek, amiről beszélünk, évek óta kutatója, a valóságban élője, tehát nem jó ötleteket, hanem arról fog beszélni, amit ő maga él. Úgyhogy utána Pásztor Szűk Bendegúz fog beszélni, aki egy tudós. Ugye te egy olyan ember, akinek a feladata a valóság kutatása, tényszerű elemzése és a tények alapján következtetések levonása, és ő azt mondja, hogy az ősi bölcsesség többet tud a valóságról, mint néha a modern tudomány. És mindez tudományos szemmel egy ámulatos előadást fog tartani, aztán egy szünet következik, és a szünet után lesz lehetőségünk a további előadókról beszélni. Úgyhogy Kaut Györgyi a mikrofon.
Sziasztok! Hangos. Oké, sziasztok! Öröm látni mindenkit. Lehet, hogy ti már láthatok engem valamilyen videón, vagy ilyesmi. Én nem láttam titeket. Ez a technológia még nem így működik, de dolgozunk rajta, hogy ilyen legyen. A telefonom nem működik. És annyi bemutatása után nem is tudom, mit mondjak. Most Jenny vagy őrült, ezt majd eldöntitek a végén. Elvileg csak egy hajszál választja el a kettőt egymástól. No, de én csak rövid ideig kérem a figyelmeteket, és igazából egy történettel szeretném én is kezdeni. Ez nem vicc, de van egy csattanója. Lehet, hogy hallottátok már néhányan egyébként. Ez még a múlt évszázadban történt, nem sokkal a háború után, amikor a hidegháború ideje alatt, amikor a tengeren gyakorlatoztak hadihajók. És nagy köd volt, és a kapitány különleges figyelmet szentelt a hajónak, úgyhogy ő is a hídon volt, és mindent figyeltek, nehogy baj legyen. Sötét volt már éjszaka, és több hadihajó volt a tengeren. És egyszer csak az egyik embere megszólal, hogy kapitány, felvillanó fény balról. És iránya, ha tartjuk az irányt, akkor lehet, hogy összeütközünk, mondja ez a tiszt. Oké, akkor üzenjünk neki, hogy térjen ki 20 fokkal előrünk. Oké, átmegy az üzenet, jön vissza az üzenet, nem? Térjenek ki önök. Mi nem tudunk kitérni. Oké, kapitány kezdi elveszteni a türelmét, oké, vissza az üzenet, itt a kapitány beszél, ez egy felfegyverzett hadihajó, térjen ki 20 fokkal, utoljára mondom. Üzenet elmegy, jön vissza az üzenet. Uram, én csak egy egyszerű tengerész vagyok, de ön egy világító toronnyal beszél. Ezután a hajó, a hadihajó 20 fokkal irányt változtatott, és kikerült a világító torony. Na és ez csak egy arra jó illusztráció szerintem, hogy az életünkben is vannak ilyen világító tornyok, amiket mi sokszor mozgó célpontnak, vagy mozgó elemeknek gondolunk. És ezek nagyon sokszor itt vannak a fejünkben, ezeket úgy is hívjuk, hogy paradigmák, vagy koncepciók, amikkel élünk, és olyan régóta élünk már velük, hogy igazságnak gondoljuk őket, és soha nem kérdőjeleztük meg őket. És sőt, azt, aki ezeknek a koncepcióknak ellenmond, arról azt gondoljuk, hogy, vagy esetleg nem normális, vagy megkérdőjelezzük a jellemét. De lehet, hogy mit évedünk. Nem? Nagyon is lehet, hogy mit évedünk. És a valóságnak vannak ilyen alapelvei, ilyen sziklaszilárd törvényei, amelyek már nagyon-nagyon régóta változhatatlanul élnek, és változhatatlanul ott vannak a mindennapjainkban. És igazából a mai nap szerintem olyan előadásokat fogunk hallani, amelyek rá fognak ezekre világítani, ezekre a legalább néhány ilyen alapelve, néhány ilyen változhatatlan törvényre, amikhez fontos, hogy mi igazítsuk az életünket, mert azok nem fognak változni. Biztos nem titok, mi itt Bibliában hívő emberek vagyunk, most remélem nem botránkozott meg senki, és tudjátok, van a Bibliában ez a törvény, a 10 parancsolat, van egy ilyen. Sokszor mondják az emberek, hogy huff, megszegtem a törvényt. Nem. És ugye ez gyakran előfordul, szerintem mindenkivel, hogy kisebb-nagyobb mértékben. De igazából szerintem ez egy rossz megfogalmazás, mert nem a törvényt szegjük meg, hanem mi szegjük meg magunkat a törvényen. Tehát mi sértjük meg magunkat. Ugyanis ezek a törvények nem változnak, azért hívjuk törvényeknek. És ez a valóságnak szintén egy természete, egy jellemzője, hogy ez változhatatlan. És ugye, ha egy kősziklának nekirőlsz feljel, valószínűleg nem a kőszikla fog megsérülni, ha csak nem te vagy valami, nem is tudom, ilyen vasember, vagy. De az ember gyengébb ezeknél a törvényeknél, az embernek nincs hatalma arra, hogy ezeket megváltoztassa. A bölcs dolog, amit egy bölcsember tesz, hogy ezeket felismeri, ezeket kutatja, és megpróbálja, hogy ez tényleg úgy van-e. És erre az utazásra hívunk majd titeket a mai nap. És nagyon fontos még ezen kívül, hogy ez személyes legyen. Ugyanis minden embernek van egy egyedi célja az életben, én ezt hiszem. Minden embernek van egy célja, amit meg kell, hogy találjon, fel kell, hogy fedezzen. Nem tudom, te ismered-e a te célodat? És ha ismered, akkor mennyire tudod ezt a célodat élni? Ugyanis az valószínűleg összefügg azzal, hogy ez a cél mennyire van összhangban a valósággal. Azzal a valósággal, amiről itt beszélünk. Mert ha nincs összhangban, akkor elképzelhető, hogy azért nem működik az élet, mert egyszerűen csak rossz célokat tűztem ki. Sokszor ezt így mondjuk, hogy rossz falhoz támasztottam a létrát. Megyek előre, küzdök, mászok felfele, mindenki ezt csinálja, hogy mászik egy létrán, minél előbbre jussok az életbe, és ez normális, ezzel nincs baj. A kérdés, hogy hova van ez a létre támasztva. Mert ha csak a végén döbbenek rá, hogy teljesen rossz irányba ment, akkor az lehet, hogy probléma. És akkor emberek mondják ezt sajnos halálos ágyukon, hogy hú, ha újra kezdhetném, akkor máshogy élném. De én hiszem, hogy nem kell, hogy így legyen, hanem az ember élheti úgy az életét, hogy a halálos ágyán azt tudja mondani, hogy megérte. Minden egyes döntésen, bár voltak rosszak is, de igazából az összképet tekintve megérte. És ha újra kezdeném, biztos vagyok benne, majdhogy nem ugyanígy csinálnám. És hogyha az ember megismeri a valóságot, megismered úgy, ahogy az van, akkor én hiszem, hogy egy ilyen életet tudsz élni. És az életünknek több területe van. Nem, ugye az élet ez nem írható le egy matematikai képlettel, egy algoritmussal, vagy egy software scripttel, semmivel. Ezt már nem bírta a mikrofon. Jó, nem beszélek ilyen technikai szavakat, mert begerjed itt. Oké, vissza a földre. És az élet az egy dinamikusan változó dolog. Az élet az valami olyasmi, amit nem lehet csak valami logikus módon, csak és kizárólag ilyen racionális módon megfogalmazni. Ugye voltak filozófiák, amelyek megpróbálták ezt, ugye, hogy volt ez a materializmus, ami ugye, próbálták így erőszakolni egy darabig, de nem működött. Rá kellett jönni az embernek, hogy ez nem működik. A valóság az több a látható, a kézzel fogható, a matematikailag igazolható dolgoknál. Ez túlmegy azon. És nem tudom, a te céljaid, amiken így gondolkozol, amerre éled az életed, azok csak erre az életre terjednek ki, esetleg mersz tovább gondolkodni, esetleg felmered tenni azt a kérdést, hogy mi van tovább, mi lesz tovább. Illetve, hogy mennyi területedre engeded ezt? Hogy csak a munkádban, vagy csak a családodban, csak a személyes kis spirituális életedben, vagy ezeket mind össze összemered fogni, és én azt mondom, hogy és ezt tapasztaltam, és ezt hiszem, hogy ezek összefüggnek. Az életünk egyes területeit nem tudom külön-külön definiálni, és kis katujákba rakni, ezek egy élő organizmust alkotnak, ezek élő célokká kell, hogy összeálljanak. És az embernek van egy nagyszerű ajándék, amit úgy hívnak, hogy lelkiismeret, amelyet hiszem, hogy úgy kaptunk egy fontos céllal, mégpedig azzal, hogy egy iránytűként szolgáljon, hogyha nem a célomnak megfelelően élek, ha nem abban élek, amire el vagyok hívva, amire születtem, mondhatom így, akkor így jelez. És a legtöbb ember természetes reakciónk erre a hangra az, hogy így elnyomjuk, vagy felhangosítjuk a többi hang, a tévét, a médiát, a saját monológunkat, a belső monológunkat, hogy ne halljuk ezt a hangot. Pedig ez egy ajándék, és ezzel fontos, hogy éljünk, és fontos, hogy hallgassunk rá. De ezt összhangba kell hozni akkor is a valósággal. És mindannyiunknak korlátozott erőforrásunk van erre, azt biztos észrevettétek. Ezzel nem mondtam újat. Két legnagyobb ilyen, az egyik az időnk. Ugye egy időben élünk, és ami elmúlt, azt nem tudjuk visszacsinálni. A múlt, arra nincs hatalmunk. Az egy olyan kategória, ugye, ami felett nincs hatalmunk megváltoztatni. A következményeiben élünk, a jelenben, és előttünk van a jövő, amelyekre kihatással tudunk lenni. Aztán ott van a figyelmünk, az, hogy most mire szenteled a figyelmed. És én szerintem most jó döntést hoztatok azzal, hogy eljöttetek, és a figyelmetekből, a napjaitokból kiszakítottatok most néhány órát, és figyeltek ezekre a szavakra. Én hiszem, hogy olyan bölcsességeket fogunk még hallani itt ma, amelyek akár megváltoztathatják örökre az életünket. Okay, az életnek van egy olyan tulajdonság, hogy nem stagnál, hanem folyamatosan változik. És a döntéseink, amelyeket hozunk, azok változtatják a mi élet élményünket gyakorlatilag. Tehát azok a döntések, amelyek a koncepcióimról, elképzeléseim, a valóságról alkotott felfogásom alapján hozok, azok befolyásolják, nagyon-nagyon befolyásolják az én mindennapjaimat. És sok szenvedésem az, vagy nehézségem, az pont azért van, mert rossz döntéseket hoztam. De ez nem a vég. És mindenből van kiút, és van megoldás. És azt is hiszem, és hisszük, és valljuk, hogy egy bukás, az egy nehézség, egy katasztrófa, az nem a vég. Ha úgy érzed, nincs tovább, akkor még mindig van lehetőség. És szerintem erről fogunk ma hallani, hogy mi ez. Én most ennél mélyebben nem mennék bele. De tényleg a mi felelősségünk, mivel van, szabad akaratunk van emberként, a mi felelősségünk az, hogy mire szenteljük a figyelmünket, az egyik erőforrásunkat, és mire az időnket, a másik nagyon korlátozott erőforrásunkat. És a mai világban, ha lehet ezt mondani, van egy csata, egy igazi harc a figyelmedért és az idődért, hogy mire adod. És sokszor ez egy olyan, azt akarja elérni, nem tudom, mennyire érzékelitek, de egy ellenséges környezetbe élünk szerintem. Tehát azért, ha csak az entrópia, aztán a második törvényét veszük alapul, tehát hogy minden a kisebb energia állapot felé halad, vagy magyarán minden esik szét, minden egyre rendezetlenebb lesz, ha csak nem avatkozunk bele, ha csak nem viszünk bele információt. Ez az életünk esik szét, hogyha nem foglalkozol vele, ha nem a jó dolgokkal, nem a valóságban valósággal összhangban lévő dolgokkal foglalkozol, akkor az életed csak hullik szét. Mert egyszerűen ez az élet természete, és hogy miért, lehet, hogy erre is kapunk ma választ. Úgyhogy szerintem én ennyit szerettem volna mondani, és nem tudom, hogy egy lesz a rövid szünet, vagy egyből a... Oké, akkor a következő előadónk, a Bendegúz, fogadjátok szeretettel őt. Köszönöm a figyelmeteket.
No, akkor újra üdvözlök mindenkit így a kisebb technikai probléma után. Röviden hagyj mutatkozzak be, de először is szeretném elmondani, hogy nagyon jó látni titeket. Sok ismerős arcot is, sok ismeretlen, ennek is nagyon-nagyon örülök. És tehát akkor ki vagyok én? Szűk Bendegúz vagyok, lelki pásztor. Emellett a Közép-Európai Teológiai Akadémián tanítok már 8 éve, ha jól emlékszem, valami ilyesmi. Különböző tantárgyakat, többek között Királyok és Próféták nevezetű tantárgyat, ami az Ószövetség történelmi könyveivel foglalkozik, és történeti részletekben, régészeti részletekben be is belemegy. Ezen kívül tanítottam a Mózes első könyvével kapcsolatban teremtéstudományt is, illetve 10 évvel ezelőtt létrehoztam egy társaságot, aminek az volt a neve, hogy Magyar Keresztény Tudományos Társaság, amit vezettem is éveken keresztül. Tavaly összeolvadt egy másik hasonló társasága, úgyhogy most már így nem létezik ebben a formában. Körülbelül 17-18 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni különböző tudományterületekkel, a Bibliával kapcsolatban, és egy olyan 10 éve van az, hogy behatóbban foglalkozkodok ezzel. Én leginkább a teremtéssel szoktam foglalkozni, illetve a csillagászat és a biológiai, geológiai vetületével ennek az egész dolognak. Ugyanakkor évek óta most már nagyon érdekel a régészet, a bibliai archeológia, és tehát nem ez a fő terület igazán, amit tanulmányozok, de nagyon-nagyon szeretem, nagyon fontosnak tartom, ugyanis látnunk kell azt, hogy a mi hitünk egészen más, mint amit a világ elképzel róla. Mert hogy tényeken alapszik, nem úgy van, hogy van valami, amiben hiszünk, amikor gyülekezetben vagyunk, és aztán van valami, amiben hiszünk, amikor mondjuk biológia órán vagyunk. Ugye láttam egyszer egy ilyen műsort, egyszer már, erről már beszéltem máshol is, láttam egy ilyen műsort a tévében, ahol volt egy gyerek, és megkérdezett egy lelkipásztort, hogy hát én ezt nem értem, elmegyek biológia órára, valamiről szó van, lehet, hogy elmegyek történelem órára, valamiről szó van, aztán elmegyek hittanórára, és pont az ellenkezőjéről van szó. Akkor ez hogy van? És ott sajnos az a lelkipásztor nem igazán jól tanácsolta, mert azt mondta, hogy hát az egyik órán ez van, a másik órán az van. Én ezt nem tudom felfogni, mert számomra egy valóság van, ugye egy igazság van, ez is vissza a valósághoz. És erről szeretnék ma beszélni, és itt látható a címe ennek az előadásnak, ugye a Biblia régészeti bizonyítékai, és ez önmagában egy kicsit furcsa cím. Mert kérdés az, hogy lehet-e régészettel bizonyítani a Bibliát. Ugye kérdés az, hogy mit jelent az, hogy bizonyítani. Azt kell mondjam, hogy nem feltétlenül erről szól ez az egész, hanem arról, hogy igenis a Biblia, vagy inkább úgy mondanám, hogy amit a régészet feltárt körülbelül az elmúlt 150-200 évben, egyetlen egy eleme nincs annak, ami ellentétes lenne a Bibliával. Pedig itt nagyon sok ezer leletről van szó, és erről sokkal többet fogok beszélni. Azt kell mondjam, hogy igazából a régészet nagy fokban alátámasztja a Bibliának minden részletét. De erről mindjárt beszélünk egy kicsit többet is. Mielőtt így jobban belemennék magába az előadásba, szeretném így a történelem forrásairól beszélni egy kicsit. Ugye itt láthatjuk, hogy vannak írásos emlékek, ezek nagyon jók. Miért nagyon jók? Azért, mert egy ember leírta, dokumentált bizonyos dolgokat, ezek közvetlen információ források a számunkra. Ugyanakkor tudnunk kell ezt helyén kezelni is. Miért? Majd látni fogjuk, hogy az ókorban például a királyok nagyon szerették leírni a nagy hőstetteiket, nagy csatáikat. Igen ám, de ez egy nagyon egyoldalú leírás sajnos, mert csak azok vannak benne, ahol ők győztek. Ugye? És az is szépen ki van fényezve. És sajnos nincsenek benne azok, ahol vesztettek, pedig igazán jó lenne nekünk, ha azok is benne lennének, mert amikor Isten tett egy nagyszerű csodát, és az ellenfél vesztett, akkor sajnos az ellenfél azt nem annyira írta le. Itt-ott lehet következtetni dolgokra, de nincsen konkrétan leírva. Viszont ha ők győztek, az szépen le van írva. Tehát tudnunk kell ezt is megfelelő módon kezelni, az írásos emlékeket, de nagyon-nagyon hasznosak. Aztán vannak tárgyak. Ugye vannak tárgyi források, miről van itt szó. Elmegyünk valahova, turkálunk egy kicsit a földben, előkerül egy városnak a romjai, előkerülnek cserépdarabok, ugye eszközök, edények, stb. Nagyon sok minden lehet erre következtetni. Például elsősorban a régészek ezt használják kormeghatározásra is, milyen cserépdarabok vannak ott, ezek hol készültek, honnan jöttek oda, ebből lehet látni a kereskedelmi kapcsolatokat, stb. Itt én ide raktam egy harmadik kategóriát is, ezt így ritkán különböztetik meg, tehát ilyen biológiai eredetű maradványok, csontvázok, magok, pollenek, ezek is nagyon fontos, és mostanában ugye a DNS is előjön, ami nagyon fontos lehet. Ebből lehet következtetni, hogy például egy népcsoport honnan jött, merre ment, stb. A különböző magokból lehet a gazdaságra következtetni. Nagyon sok következtetést lehet vonni ezekből a különböző tárgyi, vagy akár biológiai eredetű maradványokból. És aztán vannak ugye hagyományok is. Nézzük meg, hogy milyen kapcsolatban van a Biblia és a régészet. Okay. Ezekről fogok beszélni, ezek ilyen bevezető gondolatok, hogy átlássuk, hogy miről beszélünk, és aztán majd egy kicsit konkrétabbak leszünk, és akkor jobban fogjuk érteni, hogy miről van szó. Ugye a régészet az bemutat bibliai leírásokhoz kapcsolódó tárgyakat, szövegeket, és ezzel igazolja a bibliai leírások részleteit. Nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a Biblia az egy nagyon különleges könyv. A nagy része olyan történetekről szól, ami nem kitalált történetek. Lehet, hogy az iskolában vagy anyuci, apuci azt mesélt, hogy a Biblia ez egy kitalált könyv, de nem. Itt konkrét történeti leírások vannak az első fejezetétől kezdve a Bibliának. Nagyon-nagyon különleges, erre fogunk még beszélni, hogy milyen történelmi dolgokat tudunk megkülönböztetni a Bibliában. De látjuk azt, hogy ott van egy történelmi leírás a Bibliában adott eseményről, személyekről, időpontokról, helyekről, és ha a történelemhez vagy a régészethez fordulunk, akkor meglátjuk, hogy ezek egyeznek. Nagyon sok olyan régészeti lelet van, amely pontosan igazolja, hogy szó szerint, és úgy értem, hogy szó szerint az azt jelenti, hogy minden szóban helyesen írja le a Biblia azt az eseményt. Aztán a régészet kiegészíti a bibliai leírásokat, az események két független tanújaként bizonyítják hitelességük. Mit jelent ez? Ez egyfajta tétel, amit itt szeretnék felállítani, hogy ha van egy esemény, amelyet leír mondjuk a Biblia, és aztán a régészet is leírja, vagy a leletek leírják ezt az eseményt valamilyen formában, ugye ez két független leírás. És nagyon sokszor ezek nem szó szerint ugyanazok a leírások. Természetesen nem ugyanazok, hanem kiegészítik egymást. Na most, hogyha van mondjuk egy bűneset, és van két tanú, akkor igazán onnan tudom, hogy ők igazat mondanak, hogy ők ugye két különböző nézőpontot mondanak el. És lesznek benne egyezések, és lesznek benne olyanok, amelyekkel kiegészítik egymást. Ugye, ha lenne két tanú, és szó szerint ugyanazt mondja el, akkor ez olyan, mintha kicsit összebeszéltek volna. Ott a gyanú. De hogyha látjuk, hogy ez két teljesen független leírása az eseményeknek, amelyek kiegészítik egymást, akkor igazán elmondják azt, hogy mind a ketten igazat mondanak. Nem tudom, hogy értitek ezt. Ez nagyon fontos, mert ez az, amit látni fogunk, hogy sok mindenben egymást támogatja a Biblia és a régészet, és sok mindenben kiegészíti egymást. A Biblia magyarázza a régészeti leletek. Nagyon fontos, hiszen ott van egy kő, le van omolva, és miért van leomolva? Lehet, hogy nem tudjuk ezt a régészetből, lehet, hogy nem tudjuk ezt a történelemből, de a Biblia elmondja, hogy miért. Vagy fogunk erre példákat látni. Vagy itt van egy szöveg, és miért ezt írja ebben a szövegben? És a Bibliában látunk ennek egy dokumentációját, hogy miért úgy történtek az események. Tehát a Biblia nagyon segíti a régészetet. És aztán végül a régészet magyarázza a Biblia szövegét, ez nagyon fontos számunkra is, hívők számára, ugyanis vannak bizonyos dolgok, amelyeket a Bibliából igazán úgy értünk meg, hogyha közben megnézzük azt, hogy a régészet mit fedezett fel ezzel kapcsolatban, és tisztább képet kapunk. Mert hiszen a Biblia írója, aki, vagy egy-egy könyvnek az írója, aki abban az időben élt és leírta az eseményeket, ő feltételezte, hogy te tudod, hogy hol van ez a város. Ő feltételezte, hogy te tudod, hogy milyen szokások voltak akkor, hiszen akkor ő írta le a saját akkori elméjével, és mi közben elvesztettünk ezzel kapcsolatban nagyon sok információt, de a régészet újra rávilágít és segít nekünk jobban megérteni bizonyos területeket. Éppen ezért nagyon fontos, mind a négy ok miatt nagyon fontos tanulmányoznunk a történelmet és a régészetet. Oké, a régészet korlátai, ez nagyon fontos, hogy megértsük. Az egyik az, hogy kevés eseménynek marad emléke. Például határozottan el tudom nektek mondani, hogy nem emlékszem, hogy 3 nappal ezelőtt mit reggeliztem. Nincsen semmi feljegyzés, nem készült erről, legalábbis úgy tudom, hogy senki nem jegyzetelt otthon. Semmilyen maradéka nincs az egésznek, de mégis tudom, hogy reggeliztem, és megtörtént ez a dolog, becsó, de nem tudom, hogy mit reggeliztem. Nincs nyoma. Ugye? Igazából az események jó részének nincs nyoma. Valaminek van. Azok közül viszont nagyon kevés maradt fenn. Ugye hallottunk már ilyen alexandriai könyvtár, meg olyan könyvtár, meg amolyan könyvtár, vagy nincs meg belőlük egy darab se, vagy a nem tudom én hány ezres, tízezres kötetekből megvan 3 darab. Ugye, tehát nagyon kevés az, ami fenn marad igazából azokból a dolgokból, amelyek létre is jönnek. Aztán harmadik, ugye a régészeti helyszíneknek egy kis részén végeznek csak ásatásokat. Hogyha mászkálunk például Izrael területén, nagyon sok kis dombot látunk, ezt úgy hívják, hogy ezek a telek, amelyek ezek ilyen régészeti lelőhelyek, ahol városok voltak, és ezért lett kis dombocska ott, ahogy belette a por. És ezek közül nagyon sok még mindig nincsen feltárva, de még a közelébe se jutott senki igazán, hogy ezeket feltárja. A helyszínek kis részét érintik az ásatások, itt ezzel azt értem, hogy ha van is egy ilyen terület, akkor ott is csak egy kis részen végeznek ásatásokat. Miért? Hát azért, mert általában van mondjuk egy hónapjuk, hogy megcsinálják a dolgaikat. Egy rendes ásatáshoz lehet, hogy kéne 6-10 év is esetleg, sőt lehet, hogy 20, lehet, hogy 30, megfelelően dokumentálva az egészet. Úgyhogy nagyon korlátozottak itt a lehetőségek, nagyon kis területen végeznek ásatásokat. És a másik dolog az utolsó dolog az, hogy a leletek kis része kerül igazából publikálásra, tehát nagyon kis részét lehet a leleteknek megismerni, mi nagyon kevés részét ismerjük meg. Például ékírásos agyaktáblából több mint 100 000-et ismerünk olyat, ami még senki nem olvasott el. Ott vannak a múzeumok pincéjében, és van egy-két ember, aki így feldolgoz havonta néhány darabot esetleg. Ugye például szeretnék itt egyből mutatni egy ilyet, Sársekin táblája. Ez 1920 óta volt ott a British Múzeumnak a pincéjében. 2007-ben valaki elolvasta, aki érte ez a dologhoz. Ugye ez most volt 4 évvel ezelőtt, utána lehet nézni az interneten, egyébként bármit, amit mondok, utána lehet nézni. Jó, tehát semmi olyat nem mondok, amit én találtam volna ki, vagy hirtelen villámcsapásszerű kijelentésbe kaptam volna, nem, ez mind olyan dolog, ami nagyon exakt, és nagyon is utána lehet járni. Tehát 2007-ben fordították le, ugye Krisztus előtt 595-ben írták, tehát több mint 2500 éves tábláról van szó, kis tábláról, és egy emberről szól, aki Nabukodonozor babiloni királynak az egyik fejedelme, főtisztviselője volt. Biblia fejedelemként említi, főtisztviselő, így szoktuk inkább hívni. És Jeremiás könyve beszél erről az emberről. És mindegy, most nem kapom elő a Bibliámat. Na, itt van. És méghozzá olyan kontextusban, bocsánat, itt hullanak ki a dolgai, hogy amikor a babiloniak lerombolták Jeruzsálemet, akkor leírja azt, hogy milyen főtisztviselők voltak jelen. Ez nagyon érdekes, ugye? Vallásos könyvről van szó. És miért van az, hogy leírja, hogy ők voltak a főtisztviselői Nabukodonozornak, és jelen voltak ekkor. Itt van a vers, azt mondja, hogy bevonultak a babiloni király vezérei, és leültek a középső kapuban, és itt felsorolja Nérgál, Szárecer, stb. Bocsánat, nem fogok mindenkit felsorolni. Szárszekim udvarnagy. Itt van, Szárszekim udvarnagy. Ugye? Őróla van szó, és azon a táblán is őróla van szó, a két esemény között 11 év telt el, ha jól emlékszem, és ez egy templomi adományról szól. Ennyit és ennyi pénzt, vagy akármit adott egy bizonyos templom számára. Nem a Jeruzsálemi templom számára, azt lerombolták, hanem egy másik templom számára, Babilóniába. Miért olyan érdekes ez a lelet? Ezért is mutattam meg nektek, ugye egyrészt azt, hogy látjátok azt, hogy ez bizony több mint 80 évig állt valahol, anélkül, hogy feldolgozásra került volna. És ezen kívül egy olyan embert említ, ami egyetlen egyszer szerepel a Bibliában, egy felsorolásban. De nagyon fontos látni, hogy még ezek a felsorolások minden egyes szavai is helyesek és történelmiek. Ez a tábla abszolút bizonyítja, hogy ez az ember tényleg létezett. És ez az ember ráadásul egy főtisztviselője volt Nabukodonozornak, pont úgy, ahogy a Biblia ezt leírja. Tehát ez egy 4 évvel ezelőtti hír. Nem tudom, hogy ki követi ezeket a híreket. Nagyon sok, az utóbbi 20 évben nagyon sok új hír van. Egy második világkorát éri a bibliai régészet. Az első az így a 19. század végén, 20. század elején volt. Albright és más régészek tevékenységéből, Ramsey fakadóan, de most egy ilyen második reneszánszát éri ez. És nem tudom, valaki olvasta idén például Gátnak volt a feltárása, hogy a Góliát ebből a városból származott. Ott is találtak egy templomot, Drágon templomot, ami úgy szintén két oszlopon nyugodott, pont úgy, ahogy látjuk Sámson történetében, ugye, hogy őt az a két oszlophoz kötözték, és ő ezt kimozdította, és összeomlott az egész templom. Pont ugyanúgy látjuk ebben a most feltárt, tavaly feltárt templomban is, hogy két oszlopon nyugodott minden ilyen templom a filiszteusoknál. Tehát nagyon sok lelet van az utóbbi évekből is, majd fogok időközben emlegetni egy-két dolgot. A Biblia, mint történelmi szöveg. Ez az első nagyon fontos dolog, amiről szeretnék beszélni, hogy a Biblia az egy történelmi szöveg. Vizsgáljuk csak meg itt egy kicsit pont ezt a részt, amiről itt már beszéltünk. Jeremiás 39-ben, ugye Sedékiásnak, a Júda királyának 9. esztendejében, a 10. hónapban eljöven Nabukodonozor, a babiloniai király és az egész serege Jeruzsálem ellen, és megszállák azt. Sedékiás 11. esztendejében, a 4. hónapban, a hónap 9-én ledől a város kőfala, és bemenének a babiloni király fejedelmei mind is leülének a középső kapuban, és itt már láttuk ezt a felsorolást, hogy kik ezek. Hogyha ezt elolvassuk, és tudjuk, hogy ez egy több mint 2500 éves irat, hogy elolvassuk, akkor nem az jut eszünkbe, hogy ez egy vallási könyvnek az irata, vagy feljegyzése, ugye? Ez lehet egy 2500 évvel ezelőtti történésznek a feljegyzései. Mi az, amit látunk itt? Időpontokat, helyszíneket, embereket, pontos dolgok, olyan pontos adatokat, amelyek ellenőrizhetők. Oké? Nem izé, hogy jött a háromszárnyú kislepke és rászállt a kármi, nem erről van szó. A Biblia nagy része ilyen szöveg, hogyha valaki nem ismeri, nagy része ilyen szöveg. Sőt, tudom azt, hogy amikor feladom a tanítványaimnak, hogy olvassátok el ezt a részt, meg ezt a részt, akkor sok részt átugranak. Miért? Hát mert ott van három fejezeten keresztül nevek vannak felsorolva, vagy létszámok vannak felsorolva. Ők voltak 672-en, ők 425-en. Miért van feljegyezve egy vallási könyvbe ez az egész? Miért? Mert ez egy pontos történelmi dokumentáció. Okay, ez Jeremiás könyvében van leírva, de ki volt ez a Jeremiás? Ugye tudjuk, hogy egy proféta, de saját magát is nagyon pontosan definiálja, itt lehet látni a Jeremiás első 4 versében. Jeremiásnak, Hilkiás fiának beszédei, akik az Anatótban Benjamin földén lakó papok közül vala, aki ezt szól az úr Jósiásnak, az Ammon fiának, Júda királyának napjaiban, az ő uralkodásának 13. esztendejében, továbbá Joakimnak, a Joás fiának, Júda királyának napjaiban, Sedékiásnak, stb. A 11. esztendejéig, és az úr szólt hozzá. Ad egy pontos történelmi dokumentációt. Ki vagyok én, honnan vagyok, ettől eddig beszéltem, ez alapján pontosan, majdnem pontosan tudjuk az éveket, van egy kicsi bizonytalanság benne, de ugye akkor még nem azt mondták, hogy én Krisztus előtt 628-tól profétáltam. Ugye az egyetlen egy abszolút pont, amit figyelembe vettek, ezek a különböző uralkodók voltak, tehát ehhez, a nagy uralkodókhoz viszonyították a különböző időpontokat. És ez az, amit itt látunk. Ez alapján tudjuk, hogy durván mikor profétált ő, és tudjuk azt, hogy mikor és hogy ki volt ő. És nem véletlenül hagytam ott az utolsó mondatot. Szóla pedig az Úr nékem. Nem véletlenül hagytam itt. Miért? Mert ha itt látjuk, hogy történelmi leírás van, nem kell itt kikapcsoljuk az agyunkat, amikor ide írja, hogy is szóla nekem az Úr. Mert amit ott mond, azután az is történelmi leírás. Oké, a Biblia, mint történelmi szöveg. Amit láttuk ezt, és itt Esdrás könyvéből kiírtam sok példát, de ezt most nem fogom felolvasni, mert szeretnénk egy kicsit haladni, és tudom, hogy még sok mindent mondani. De leír helyszíneket pontosan, leír időpontokat. Előbb láttuk, hogy napra pontosan leírta, hogy mikor foglalták el Jeruzsálemet. Napra pontosan leírta, ugye? Esdrás könyvéből is látjuk ezt, napra pontosan leírt dolgokat. Ugye személyeket látunk itt. Itt például, amit ide raktam Esdrás 1.8-ban, itt leírja, hogy ki kinek adott át milyen mennyiségű tárgyat. Okay? Meg milyen mennyiségű aranyba mennyi pénzt adott neki. Ki volt jelen, ki írta a jegyzőkönyvet szinte. Ilyen dolgok le vannak írva. Aztán létszámok, darabszámok, itt Esdrás 9-től 270-ig leírja, hogy melyik törzsből hányan, vagy melyik családból hányan mentek vissza Jeruzsálembe, Babilóniából. Mit vittek magukkal, tételesen felsorolva minden. Eredeti szövegek. Mit jelent ez? Ez az egy, amit talán itt felolvasnék Esdrásból. Nagyon sok eredeti szöveget feljegyez a Biblia. Például válaszunk ki. Ja, itt van, ide is raktam, akkor többet nem is olvasok. Esdrás 5-6-ból, ugye, hogy más a levélnek, melyet küldött Tattenai folyóvízen túli helytartó és Setár Bózna és az ő társai az Afarsakkerusok, akik a folyóvízen túl lakának Dáriusz királyhoz. És ezután, ez az 5. fejezet 6. vers, szó szerint ott van a levél, amit küldtek. Ugye? Tehát szó szerint le van a Bibliában nagyon sok eredeti oklevél, levél, hivatalos irat le van jegyezve. Esdrás könyvében van legalább 5-6. Ilyen. Ezért is írtam oda annyi utalást. Most menjünk egy kicsit egy néhány példa felé. Oké, hogy a Biblia és a régészet hogyan kapcsolódik. Viszonylag régi példákat hozok, ez azért is jó, mert tényleg nagyon nagy irodalma van, nagyon jó utána lehet nézni. Itt elhoztam egy ládányi könyvet egyébként, nem tudom, hova raktam, két társadalmat. Jó, nem olyan fontos, de be tudok mutatni, hogy milyen irodalma van ennek. De az interneten lehet utána nézni, nem kell könyveket vásárolni feltétlenül, ma már ez lehet rendelkezésre. Ugye ez egy nagyon régen, 150 évvel ezelőtt felfedezett, ugye ez a stélé, ez egy különleges alakú kő, igazából egy faragott kő, és kb. Krisztus előtt 850-ben írják, ugye és Mésa volt a moábitáknak egy királya, és a harcait írja le az izraelitákkal, na most természetesen csak azokat a harcait, amiben ő győzött. Lehet egyébként, hogy ez a kő akkor készült, amikor tényleg győzött, Ugyanis ezek után, az események után a Biblia feljegyez két alkalmat is, amikor elég szépen el lett szegény verve. Oké, ez egyik konkrét esetben totál lerombolták az összes városát az izraeliták, de ezek nem szerepelnek itt. Elképzelhető, hogy azelőtt írták ezt egyébként. Na most néhány bibliai utalás azokra a dolgokra, amelyek ezen a táblán szerepelnek. Egyrészt a táblán említi azt, hogy Kámos, az ő istenük, a moábiták istene. A Biblia is beszél erről, nem olvasom fel ezt a részt most. Aztán beszél arról, hogy Izrael királya abban az időben Omri volt, vagy korábban, majd mindjárt látjuk, hogy mit ír a tábla, aki 12 évig uralkodott, és az az érdekesség, hogy ő egy gonosz király volt, a Bibliában elég kevés vers van róla. Egyedül a régészetből, a történelemből tudjuk azt, hogy igazából ő egy elég jelentős király volt politikailag nézve, de Isten nem akart róla túl sok mindent leírni. Csak annyit, hogy inkább felejtjük el. Oké, körülbelül ennyi. Néhány más van róla. De látjuk azt, hogy őt a Bibliában, hogy kik követték őt a uralmon. Akháb, aki az egyik leggonoszabb királya volt Izraelnek, tényleg mindenféle emberáldozatoktól kezdve, minden történt ott, bálványimádásig. És látjuk azt, hogy aztán követi őt Akházia és Jórám, és Omri és Jórám között összes. Tehát Omri uralkodásának a kezdetétől kezdve Jórám uralkodásának a végéig összesen 47 év telt el. Ezt most egy olyan adatként mondom, hogy mindjárt látjuk, hogy miért mondom. Amit láttunk itt még 2 királyok 3-ban, ezt a két verset felolvasnám, és Mésának, a Moab királyának nagyon sok juha volt, tehát beszélik Mésáról, arról a királyról, aki írta ezt a követ. És az Izrael királyának adóban 100 000 bárány és 100 000 kozgyapjat fizette. Iszonyatosan nagy mennyiségű állat, ugye? Tehát elég rendesen rajta volt Izrael keze Moabon. De amikor meghalt Akáb, a Moab király, elszakadt az Izrael királyától. Rendben. Na, most mit mond maga ez a kő? Ugye egy teljesen független leírás ugyanezekről a dolgokról, az ellentétes oldal, tehát a moábiták írták le ezt, ugye az előbbit az izraeliták oldaláról láttuk, ezt most a moábiták írták le, és itt le is írtam, hogy az 1-3. Sorában van. Egyébként ez magyarul is megvan a fordítás ennek az interneten is, tehát bárki utána tud nézni, hogy tényleg ez van ideírva. És azt mondja, hogy én vagyok Mésa, Kámos meleg fia, a Moab királya, a Dibóni. Dibón volt a fővárosa Moabnak, és leírja, hogy az ő atya is 30 évig uralkodott, és aztán ő. Aztán a 7.-9. sorban látjuk, hogy mert birtokba vette Omri Mahdebá egész földjét, és azon tartózkodott a saját napjaiban, és a fiai napjainak felében 40 évig, de visszaadta azt Kámos az én napjaimban. Ugye, tehát az ő saját istenére Kámosra hivatkozik. Miről beszél? Az, hogy durván 40 évig volt egy nagyon erős elnyomás alatt Moab, és azt mondja, hogy Omritól kezdve. Amikor ezt leírta, már Jórám volt a király. Tehát durván 40 év telt el valóban a Biblia szerint is, míg Omri megnehezítette az ő dolgukat, és aztán ők pedig kitörtek ebből. Láthatjuk azt, hogy a kettőnek iszonyú nagy párhuzama van. Viszont, és talán inkább itt beszélek erről, tehát viszont kiegészíti a Bibliát. Miért? Azt nem látjuk azt a Bibliában, hogy Omri lett volna az, aki igazán elnyomásba rakta a moábitákat. Ugye nem ír erről a Biblia. Viszont ez ír róla, hogy Omri volt az. Ugye emlékeztek, amit mondtam, ez a kiegészítés? Tehát az, hogy nagyon sok olyan dolgot említ, ami pontosan megegyezik a bibliai leírással, plusz nagyon sok kiegészítés is van benne. Tehát például ez az egyik. Aztán mind a kettő, a Biblia is és a széle is megerősítő, hogy Kámos volt az ő istenük, és hogy Mésa volt a király ebben az időben. Oké, mind a kettő megörökíti azt, hogy Moab hogyan szakadt el. Nagyjából megegyeznek az időzítés. Ugye lehet, hogy itt ilyen egyéves eltérések vannak, de az az igazság, amit mondtam az elején, ugye lehet, hogy egy király leírja egy táblára, hogy hát 40 év volt, én is így mondom nektek, hogy hát úgy 20 évvel ezelőtt. Ugye? Tehát itt az 1-2 év az igazából nem számít. És ami le van írva ezen a kövön, 17 földrajzi helyet ír le, ezek közül 15-öt a Biblia is említ, nem is egyszer. Valamelyiket sokszor beszél róla, itt van egy térkép, ami látjátok, hogy hol vannak ezek a helyek. Tehát ezek konkrét helyek, semmi kitaláció, semmi legenda nincs ebben az egészben. Mindent, amit a Biblia itt leír, az teljes egészében igaz, teljes egészében alátámasztja egy másik teljesen független lelet, és egymást ki is egészíti. Ugye például megmagyarázza, úgy szintén ez a sztéli nekünk, hogy hogyan erősödött meg Moab, és aztán majd látjuk, vagyis hát aki olvassa majd a Bibliában, láthatja, hogy Júdea hogyan küzdött meg kétszer is később Moabbal. Menjünk tovább, itt ez a másik példa, amiről szeretnék beszélni, és ezután be fogom fejezni. Ezékiás. Direkt próbáltam olyan példákat hozni, amit talán itt többen, akik már régóta hallgatják az előadásaim, meg ahogy tanítok a Biblia iskolában, azért sok mindent hallhattatok. De az előzőt azt tudom, hogy egyszer sem említettem például még. Ezt említettem most az előző két szemeszterben, amikor tanítottam a Biblia iskolára erről, de korán sem ilyen részletessége, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről érdemes beszélni. Oké, miről van szó? Krisztus előtt 701-ben jönnek az asszírok északról, ők egy rendkívül félelmetes nép volt, ők kaszaboltak, csonkítottak, mindenki iszonyatosan meg volt tőlük rémülve. Valamivel korábban ők már elfoglalták az északi királyságot, ugye Izrael ekkor két részre volt szakadva, az északit hívták Izraelnek, a délit Júdának. Az északi királyságot elfoglalták már korábban, és ez volt az az idő, amikor a déli királyság ellen mentek, ugyanis a déli királyság királya Ezékiás, aki egy fantasztikusan jó király volt, ő igazából fellázadt ellenük, olyan szempontból, hogy nem küldött nekik sarcot, nem fizetett nekik. És itt láthatjuk Kettő királyok 18-13-ban, illetve máshol is nagyjából ugyanaz le van írva, a Krónika könyvében, hogy Ezékiás királynak pedig 14. esztendejében, ugye megint időpont, megjelölés, feljött emberek Sénakhérib, Asszíria királya Júdának minden kerített városa ellen, és elfoglalta azokat. Mit mond? Jön a iszonyú nagy hadsereg, 200 000 fő, kegyetlenek. Krisztus előtt 700 körül ők kezdték el használni a faltörőkost, hatalmas faltörőkosaik voltak. Egyébként a Biblia az első, amely említi például Uziás korában az olyan hadi szerkezeteket, mint például ez a trebusek, vagy hogy hívják, ez a kőhajító, a nagyobb kőhajító. Uziás király felszerelte vele Jeruzsálemet. Nagyon érdekes, mert sokkal korábban volt, mint a római, mint ahogy például a szarakúzai csatánál, ahol hagyományosan szokták emlegetni ezeket a gépeket, és sokkal-sokkal korábban volt. És itt vannak az első említései a történelemben. De visszatérve ide, tehát jöttek elfoglalni ezeket a városokat. Júda második legjelentősebb városa Lákis volt ebben az időben, és amit itt látunk bal oldalon, van ez bal oldalon, jó. Bal oldalon, nekünk is ugye ugyan persze, már megtévesztette a forgás. Oké. Szóval látjuk itt bal oldalon, az Sénakhérib Ninivei palotájában van, ami, vagyis most már nem, mert most már a British Múzeumban van, de hogy ott volt, az egyik terembe ott tárták fel, ez kicsit odébb van, pár ezer kilométerre, és ez egy 20 méter hosszú, 3 méter magas dombormű. Ebben emlékezett meg arról, hogy Lákist bevette. Na most miért érdekes ez? Ugye azért ő egy igen nagy király volt. Tehát ő világuraként említi saját magát. És miért készített egy ekkora emlékművet ennek a dicsőségnek? Azért, mert Júda ekkor egy jelentős birodalom volt. Tehát egy elég erős, egy nagyon erős, jelentős birodalom volt, nagy megerősített városokkal, és számára ez egy igen dicsőséges dolog volt, hogy bevette Lákist. Ugyanakkor Lákis a második város volt. Ha Jeruzsálemet bevette volna, akkor Jeruzsálemről készített volna ilyet. De nem történt meg, méghozzá azért, mert Isten közbelépett, ez egy nagyon különleges történet, egy csodálatos történet, egy fantasztikus történet Isten hűségéről, és arról, hogy mi történik az emberekkel, ha Istenhez fordulnak. Ugyanis Ezékiásnak megvolt a saját maga gondoskodása. És itt majd látni fogjuk, hogy milyen gondoskodásai voltak. De végül, amikor Istenhez kiáltott, Isten megszabadította őt. És ez az egész benne van a régészetben. Ezt látjuk. És ezt szeretném itt néhány diába bemutatni. És látjuk azt, hogy Lákist elfoglalta, amit itt láttunk, ez egy ostromtöltés. Ugye ott voltak a falai Lákisnak, és felállítottak egy ilyen töltést, ez volt az asszíroknak a módszere, amin felküldték a különböző, hát tehát így lehetett a legegyszerűbben bejutni a városba, de ezen keresztül vitték a faltörőkos, stb. Dolgokat. Okay. És mind a mai napig ugye megvan ez a töltés, amit az asszírok emeltek, hogy bevegyék a várost. Ezékiás, amikor hallott, hogy jön az ellenfél, nagyon, nagyon megijedt. Hát mindenki félt az asszíroktól. Tudta, hogy itt ők nem fognak kegyelmezni. És különböző terveket agyalt ki, hogy mit csináljon. És ez volt az egyik terv, az, hogy itt felolvasom valamelyik verset, de mind a három nagyjából ugyanarról szól. És mondjuk a középsőt, 2 Krónika 32-30-ban, és Ezékiás volt az, aki betömi a Gihon vizeinek felső forrását, és Dávid városának napnyugat felől való részén vezeti lefelé. Mi az, ami történt? Jeruzsálem falain belül nem voltak források. Okay. Viszont tudta azt, hogy hogyha ez egy hosszú ostrom lesz, már pedig ebben az időben bizony akár évekig is eltartott egy ostrom, hogyha ez egy hosszú ostrom lesz, akkor szükség van vízre. Ugye, szükség van vízre, szükség van élelmiszerre, csak hogy a másik dolog az, hogy az ellenfél ne jusson vízhez. Mit kell tenni? Be kell tömni az összes kutat, összes forrást, mindent eltömíteni, de nekünk szükségünk van vízre, ami viszont nincsen itt, éppen a városfalon kívül van, azt be kell hozni. Na most az történt, hogy a hegyen keresztül elkezdtek fúrni egy ilyen alagutat. Ez durván 500 méter hosszú, tehát a Gihon forrástól, és bevezették a Siloám talába a vizet. És az az érdekességét lehet látni, ott van az a kis kőtábla, amit hát néhány évtized ezelőtt találtak meg, azt hiszem 60-as években, vagy 70-es években, amikor feltárták ezt az alagutat, bele volt a falba vésve egy dokumentációja ennek, hogy mi történt. És itt van ez a tábla, már nincs a helyén. Valaki megongálta egyébként azért. Na mindegy, nincs a helyén, de ez leírja, hogy két oldalról csinálták. Máig nem tudjuk, hogy ez hogy történhetett. Ugyanis, hogyha látjátok azt a ábrát, ez egy elég kacskaringós alagút. Ugye tudjuk, hogy ma Magyarországon problémát jelent két oldalról hidat összetalálkoztatni, akár. Előfordulnak ezzel problémák. Itt meg nem is látták egymást, és két oldalról mentek és összetalálkoztak, és ezt a pontot, amikor összetalálkoznak, ezt írja le ez az iromány, hogy ahogy ütötték a csákányt, és összeütött a két ember, és nem tudom, erről ír. Nagyon érdekes dolog. Ezt sikerült megcsinálniuk. Ma, ha elmész Izraelbe, elmész Jeruzsálembe, akkor ezt meg lehet látogatni. Nem tudom, hogy valaki volt-e már és látta ezt. Ott van több ember is, aki látta ezt a dolgot. A Biblia beszél róla, és ezt az asszíriai támadásra felkészülve készítette el Ezékiás. A másik dolog, amit csinált, az, hogy megerősítette a falakat és új falakat épített. És itt lehet látni, ezt a 70-es években fedezték fel Ezékiás falát, ez egy 7 méter széles fal. Ebben az időben ugye miért kellett 7 méter széles fal? Hát pontosan miatt a faltörő kosok miatt, amit használtak az asszíriaiak. És kérdés, honnan jött ez a rengeteg kő? Hát Ézsaiás leírja, hogy lebontották a saját házaikat. És abból építették fel. Ez körülbelül egyébként eredetileg egy olyan 8 méter magas fal volt. Most már nem akar. Na, tehát hogy pontosan látjuk, ahogy így részleteket mond a Biblia, és látjuk azt, hogy ezek hogyan valósultak meg, látjuk a régészetben a, a lenyomatait annak, ahogy a, amit a Biblia mond ennek a történetnek. Ugye másik fontos dolog, amit itt leírt a Biblia, hogy, hogy szükség volt arra, hogy, hogy legyen élelmiszerforrás is. És vannak ezek az LMLK pecsétek. Több mint 2000 darab van belőle, ezek csak a lenyomatok, az eredeti pecsétek nincsenek meg. Ezeket a pecséteket ilyen nagy tároló kőedényeknek a fülére nyomták, ott lehet látni egy ilyen fület is. És ezen pedig ez volt rajta, hogy ez a király tulajdona. Okay. Ez Ezékiás készítette ezeket az edényeket, ebbe bort és különböző dolgokat tároltak. Még azt is rányomták sokszor, hogy honnan van a benne lévő termés, vagy a benne lévő bor, vagy valami. Itt most nem arra kell gondolni, hogy leitták magukat, vagy ne erre gondoljatok. Okay. Szóval körülbelül 2000 ilyen lenyomat van, különböző lenyomatok, tehát nem egyféle van, ebből többféle, és látszik, hogy sok ilyen pecsét volt. Mint mondtam nektek, az eredeti pecsétek nincsenek meg. Van eredeti pecsétenk. Például, nem tudom, hogy valaki hallotta, de azt hiszem 2 évvel ezelőtt találták meg Jézabelnek a pecsétjét. Ugye? Ő rá nem szoktunk emlékezni túl pozitív figuraként. Ő egy királynő volt Izraelben, egy gonosz királynő volt Izraelben. Pont Akhábnak a felesége egyébként, akiről már beszéltünk. Az ő pecsétje megvan. Érdekes módon ezt megtalálták. Ezek közül egyiket sem, de több mint 2000 lenyomat van. Méghozzá egy nagyon nagy mennyiség pont Lákisban, ugye, hiszen az volt a második legnagyobb város, ugye ezt lerombolták, és ott több mint 400 ilyen lenyomatot találtak. Na most, ugye láttuk azt, hogy Sénakérib, ugye ő volt az asszíriai király, aki támadott, hogy ő készített egy hatalmas dombolművet, 20 méter, nem tudom, ez nagyon nagy dombolművet készített az ő csatájáról. Egyébként azt mondják, hogy felismerhető rajta Lákis. Még azt is, hogy aki készítette, az honnan nézte, melyik nézőpontból nézte az egész csatát. Ugye? Viszont úgy szintén Sénakéribre is írta az ő krónikáit. Okay. Ebből 3 is ismerünk, 3 is megvan belőle, itt vannak a nevei, az a Télor. Erről szoktak leginkább beszélni, mert ezt találták meg leghamarabb, még a 19. század elején. Ugye? És az a British Múzeumban található. És ez is szó szerint ott az interneten megtalálható a szövege. Magyarul nem találtam, csak angolul. De itt láthatjuk, hogy a harmadik oszlop, tehát a harmadik lap, be van számozva, hogy melyik lap első-másik van, és a harmadik oszlop 18. sorától kezdve beszél Ezékiás elleni támadásról. Tehát itt az összes hadjáratát leírja ezen a prizmán, ezt úgy hívjuk, leírja az összes hadjáratát, és egyébként ez pont a harmadik hadjárata volt, és Ezékiás név szerint említi és beszél mindazokról a dolgokról, amelyről a Biblia is beszél. És sőt, kiegészíti a Bibliát, azt mondja, hogy 46 júdeai megerősített várost foglalt el. A Biblia nem mondja, hogy emlékeztek, láttuk, azt csak azt mondta, hogy az összeset, hogy valami ilyesmit mondott, ugye? Vagy elfoglalta a városokat. De itt látjuk, hogy 46-ot, azt is látjuk, hogy szám szerint leírja, hogy több mint 200 000 foglyot vitt el. Tehát hatalmas volt a veszteség. Aztán látjuk azt a Bibliából, majd mindjárt, hogy Ezékiás fizetett neki. Először fizetett neki. De mégis megtámadta az asszír király, megtámadta mégis Jeruzsálemet a fizetség ellenére. És itt részletesen felsorolja, hogy miket fizetett Ezékiás. És egyébként nagyon sok mindenben hasonlítanak azt, amit a Biblia ír. A Biblia azt írja, hogy még a templomnak a kincseit is kihozta Ezékiás. Kifosztott, ez hívő király volt, de annyira kétségbe volt esve, hogy még Isten templomát is saját maga kifosztotta, de még azt mondja, hogy még a ajtófélfát is leszette, és mindent odaadott az asszír királynak. És itt meg szépen felsorolja ezeket a dolgokat, hogy mit kapott. Emberek is vannak közt egyébként. És minden másról hallgat ez a Télor prizma, és a többi is. Minden másról hallgat. Itt van vége a történetnek nála. Emlékeztek, mondtam, hogy ők addig szerették felírni a dolgokat, míg az a javukra volt. Jeruzsálem Jeruzsálemnél ennyit lehetett leírni. Körbevette Jeruzsálem, gyönyörű szép legyen, körbevettem, minden felálltam, ott készen voltam, fú, ez fizetett nekem jó sokat, oké, lépjünk tovább. Itt van még. Nézzük, hogy a Biblia mit ír. A Biblia ez több, mint Királyok könyvében két fejezetben foglalkozik el, illetve Krónika könyvében is leírja ezt legalább egy fejezetben. És itt azt írja, tehát itt az elsőt most anélkül, hogy felolvasnám, itt írja le, hogy kétségbeesésében fizetett. Ugye itt láthatjuk, hogyha belenéztek, hogy kifosztott a dolgokat, stb. Itt láthatjuk a vége felé, és Asszíria királya mégis oda küldte az ő tábornokait, nagy haddal, és még azt is leírja, hogy amikor odaértek, hol állt meg az ellenfél hadserege, ugye? Részletes leírás van erről. Mi az, ami történik? Ezékiás élelmiszer gyűjtött, felfegyverezte a hadseregét, építkezett, betömtek a nagy falakat épített, kifizette a sarcot, mindent elkövetett azért, hogy ne essen baja, de a Szíria támadott. És akkor mi történt? Istenhez fordult. Istenhez fordult, és Isten közbelépett ebbe az egészbe. És az történt, hogy egy éjjel kijött az Úr angyala, és levágott 185 ezeret az asszíriaiak közül. És aztán pedig Sénakéribe, Asszíria királya hazament, Ninivében maradt, és aztán azt mondja, hogy az ő fiai levágták őt fegyverrel. Ez korábban egyébként megprófétálta Izsaiás Ezékiásnak, hogy ez fog történni. Haza fog menni, és ott majd meg fogják ölni fegyverrel otthon. Mi az, amit a történelemből látunk? Azt, hogy az ostrom után Sénakéri még 20 évig élt. Oké, 20 évig, de ez a 20 év alatt esze ágába sem volt, hogy visszatérjen Jeruzsálembe. Megtehette volna? Megtehette volna. Le akarta ő rombolni Jeruzsálemet? Bizony le akarta ő rombolni, de nem tért vissza a 20 év alatt. Oké? Aztán azt látjuk, hogy a babiloniai krónika szerint, ugye ez egy másik független forrás megint, egy lázadásban az ő fia ölte meg. Pont úgy, ahogy a Biblia is mondta, mondjuk a Biblia még leírta a nevüket is. Ugye látjuk azt, hogy amit itt ír a Biblia ebben a két fejezetben. Itt most megnéztünk, hogy 4-5 különböző régészeti leletet. Látjuk azt, hogy függetlenül mennyire jól beszámol erről a régészet, erről a bibliai beszámolóról. És látjuk azt, hogy a Biblia kiegészíti és magyarázza a történelmi eseményeket. Nagyon jól itt. No, eljöttem itt a végére a dolgoknak, és remélem azért valamennyire lehetett látni valamit. Ezt jól megfogalmaztam. Miről van szó? Az, hogy egyrészt a Biblia az egy történelmi dokumentum. Egy nagyon erősen történelmi dokumentum. És az a helyzet, hogy ha komoly régészeket már erről megkérdezünk, komoly történészeket erről megkérdezünk, akkor ezt nem fogják kétségbe vonni. Mindig vannak, és vannak híres kételkedők ezekben a dolgokban, írnak nagy könyveket, még magyarul is megjelent ilyen könyv, ami részletesen próbálja tagadni a Biblia igazságát. Csak az a helyzet, amit itt az előbb láttunk, hogy igen, persze vannak dolgok, amelyeket meg lehet kérdőjelezni. Van ez a Finkenstein nevezetű ember, aki egy nagyon híres kételkedő a Bibliában, és ő például arról is beszélt, hogy Edom királysága soha nem létezett. Ugye a Biblia beszél róla, mint királyság, de hát ez soha nem létezett, tehát nem igaz a Biblia. Igen, de van itt egy nagyon fontos dolog. Arról az egy nagyon fontos elv, amit gyakran figyelmen kívül hagynak. Hogy azért, mert valamiről nincs lelet, az még nem biztos, hogy nem úgy van. Oké, hát körülbelül 5-6 évvel ezelőtt megtalálták Edomnak a megerősített falait. Látszik, hogy egyértelműen egy erős királyság létezett. Ugye ez körülbelül 5-6 évvel ezelőtt. Így volt ez mindig is. Ugye Pilátus, stb. Sorolhatnánk, hogy mi az, amelyeket megkérdőjeztek az évek során, és ma megvannak, tehát van velük kapcsolatban mindenféle, hát Kajafásnak megvan a koporsója, stb. Olyan dolgok, amelyeket megkérdőjeleztek, és aztán rendre kiderült az, hogy hát mégiscsak a Bibliának volt igaza. Mert előkerült valami. De emlékeztek, hogy milyen kevés az, ami a kezünkben van? Mondok nektek valamit. tavasszal volt, külföldön jártam, és találkoztam egy régésszel, aki Iránból volt. Nem nevezek meg semmit, mert ő veszélyben van ezek miatt. És megkérdeztem, hogy miért, mit keresel itt Nyugat-Európában. És azt mondta, hogy hát azért jöttem, hogy a iráni régészetet tanuljak itt egyetemeken még. És mondom, hát ezt nem értem. Hát te iráni vagy, miért ide jössz? Azért, mert ugye ott nem tanítják az iszlám előtti dolgokat, tehát ott ezt szépen eltakarják. És azt mondta nekem ez a fiú, vagy ez a férfi, hogy ő tud ékírásra sem olvasni, hogy ő a saját szemével olvasott Iránban olyan ékírásos táblákat, amely Izraelről szól. Ugye a babiloni fogságban, a perzsa időben, amikor ott volt Izrael, meg amikor visszajött, ezekről szóló ékírásos emlékek vannak, de azt mondja, hogy ezt Irán soha nem fogja publikálni. Soha. Mondtam meg, hogy figyelj, szerintem vissza kéne valamikor menjed is legalább lefényképezni ezeket a dolgokat. Mert hogy, és ugye ott vannak a százezernyi táblák, stb. De bármi, ami fényre derül, és beszélhetnék annyi mindenről, Jerikóról, sok-sok dologról, bármi, ami fényre derül, az igazolja a Bibliát. És az, ami a Bibliában le van írva, szó szerint igaz. Szó szerint ikletett Isten által. És tudom, ezek nagy kijelentések, de ez teljességgel megbízható. És nem csak a történelme. Nem csak a történelmi tények, és Isten szándékosan történelmire tette, hogy mi okoskodó emberek tudjuk ezt ellenőrizni. Úgyhogy nem csak a történelme igaz, hanem az üzenete is. Nagyon fontos. Mert mit érek fel, ha csak azt mondom, hogy a történelme igaz, és belátom ezt a dolgot. Látom kell, hogy az üzenete igaz igazán. És ez visszavisz engem ahhoz, hogy a valóságban éljek ezen a földön. És ahogy Gyuri is említette, halálos ágyomon ne kelljen azt mondanom, hogy ezt elszúrtam. Mert ma élhetek okosan. Tudván azt, hogy ami itthon az igaz. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor most 10 perc szünetet. Tartunk egy 10 perc szünetet. Köszönöm. Arra kérlek titeket, hogy ne menjetek messze, jó? Mert most még lesz két nagyszerű előadás, és örülnék, hogyha maradnátok és meghallgatnátok ezeket. 10 perc múlva kezdjük, gyertek vissza, kérlek.
Thank you.